nem játék. Budapest Sport Podcast. Gólok, pontok, sikerek és csalódások, adatok és üzlet, izmok és pszichológia. Aki a budapesti, a hazai és a globális sportról, sportolókról és trendekről mindent tudni akar, annak nem játék. Budapest Sport Podcast.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt Budapest Főváros Önkormányzatának sportpodcastja. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett az énbudapesten.hu oldalon, valamint a Városházához tartozó Facebook oldalakon. Én Bruckner Gábor vagyok, vendégem pedig Zsiga Gyula, a Kézilabda Szövetség utánpótlás fejlesztési igazgatója, korábbi Bajnokok Ligája győztes edző, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy mi az oka annak, hogy 10 éves játékosok sora hagy fel a sportolói pályafutással egészen korán, vagy éppen a felnőtt kor küszöbére érve, meg persze arról, hogy miképpen állítható meg ez a folyamat. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
És köszöntöm a hallgatókat. A kérdés elég összetett, legalábbis a válasz, hiszen elég korán gyökeredzik a probléma, és mivel szakmához értő ember lévén próbálom értelmezni nagyon sok neveltemnek, vagy képezni való edző kollégá számára, hogy az összefüggéseket meg kell érteni, és itt is igazából az összefüggéseket kell megérteni. Alapvetően nagyon-nagyon korán kapcsolódnak be a gyerekek, nem csak a kézlabda sportba, hanem a labdajáték és a csapatsportágakba, és mivel a világ egy kicsikét feje tetejére állt, akkor, amikor én kisgyermek voltam, vagy fiatal edzőként tevékenykedtem, akkor ez nem így működött, hogy a szülők választottak sportágat a gyermekeik számára, és már ilyen 7-8 éves korban, de van, amikor korábban is bekerülnek.
No, mielőtt a részletekbe bogyolódnánk, annyit előjáróban, hogy nemrégiben a Facebookon is megjelent egy hát meglehetősen szomorú képet festő írásod, amely azt a kérdést feszegeti, hogy ugye miért hagyják abba, és miért fordulnak el végleg a sportolástól az utánpótláskorú játékosok. De értelemszerűen a kézilabdára fókuszálsz ebben a szövegben, már csak azért is, mert készülőben van egy kutatás a sportágban a szövetség megrendelésére, aminek te is részese vagy. De ugye, ahogy már előbb is említette, megállapodhatunk abban, hogy ami igaz a kézilabdára, az nagyjából egészéből igaz a többi csapatsportra is.
Természetesen. Én úgy gondolom, hogy minden egyes, főleg csapatsportágokról beszélünk, mert abban vagyok egy picikét járatos, meg jobban átlátom a helyzetet. Tehát minden egyes csapatjáték, hogy úgy mondjam, próbálja minél fiatalabb korba összehalászni a gyerekeket, és népszerűsíteni a saját maga sportágát, ami teljesen természetes. Alapvetően a probléma ott van, hogy van egy olyan időszak, amikor a gyerekeknek a lekötését egészen másképp kellene megoldani, mint adott esetben mondjuk a túlzott versenyeztetést, illetve a korai speciális képzést. Tehát írom is az anyagba, hogy a nevelés része gyakorlatilag az, hogy szoktassuk a gyerekeket bármilyen labdajátékra vagy csapatjátékra, ami nagyon lényeges és fontos, hogy a rendszerességre, az alázatra, a tisztelettudó játékra, vagy adott esetben mondjuk ugye a legfontosabb a sportág szeretetére próbáljuk nevelni őket. Ehelyett sok esetben azt tapasztalatom az országot járva, hogy már képezzük a gyerekeket mindenféle trükkökre a szivacs kézlabdában, és igazából ugye az első korai vesztesége a sportágok, és nem csak a miénkének, szerintem a labdarúgásban is a McDonald's, hogy úgy mondjam, tornákat követően, hogy ezek a úgymond nem életre való gyerekek, akikbe azok a gének nem úgy mozognak adott esetben, mint az átlag felettiek között, azok félelemből vagy távolságtartásból egyszerűen elfordulnak, és a szülők ezt nem tudván, mert nem tanácsot kérnek adott esetben, hogy hova vigyék a gyereküket, mert alapvetően ugye vagy a lakhelyhez közeli helyekre viszik a gyerekeket, vagy adott esetben valamikor látott valamilyen jó meccset is szeretné, hogyha a gyereke is sportolna, vagy adott esetben mondjuk csak egyszerűen délután nem igazán tud mit kezdeni vele, és beviszi mondjuk a közelbeli iskolából éppen szugacs kézlabda képzés van.
Összességében tényleg ennyire súlyos a helyzet? Mert önmagában az, hogy egy gyerek elkezd sportolni, aztán rájön, hogy mégsem az érdekli igazán, vagy ilyen olyan okból kevés sikerélmény éri, és azt mondja, hogy inkább más csinálnék, ez magában akár természetesnek is nevezhető. Ha persze tömegek döntenek így, és kirajzolódik egy egyértelmű tendencia, az már más kategória. Szóval mekkora a baj?
Azért nem tűnik nagynak, mert alapvetően az épp elég gyerek marad bent a sportágba. Előadásaimban el szoktam mondani, hogy van egy bizonyos réteg, amiből összeválogathatunk nagyon jó képességű játékosokat, és gyakorlatilag eljutnak a felnőtt válogatott szintig. De mennyivel jobb lenne, hogyha tudatosabban építkeznénk, azokat a nagyon fontos életkorra jellemző sajátosságokat, illetve szenzitív periódusokat, tehát azokat az ingereket kapnánk meg bizonyos életkorban a gyerekek, amire nagyon jól tud reagálni mondjuk a koordinációjuk fejlődése szempontjából, azokat kapnák meg időben, akkor valószínűleg több mindenkiből lehetne adott esetben mondjuk élsportoló. De ez egy kulcs szó egyébként, hogy élsportoló, mert összességében ugye nekünk az a legfontosabb, hogy sportolókat próbáljunk nevelni a gyerekekből, és amikor már nagyon-nagyon korán futballistát, kézilabdázót, kosarazót próbálnak nevelni, és beleteszik ezeket a speciális, úgy mondom, képzési felnőttes szintről lebutított gyerekek számára előidézett gyakorlatsorokat, vagy feladatokat, akkor értelemszerűen az a nevelés, az nagyon-nagyon hiányos.
A legkisebbeket, a szivacs kézilabdázókat nem említetted, de úgy behatárolható, hogy melyik életkora mondjuk úgy legveszélyeztetettebb ebből a szempontból, vagy arról van szó, hogy az utánpótláskorban más-más okok miatt hagyja abba a gyerek, hagyatja abba vele a szülő a sportolást, mondjuk 10, 15, meg 20 éves korban.
Én ebben az anyagban, amit te is említettél az előbb, 4 életkort jelöltem meg, ami véleményem szerint vagy ezért, vagy azért az okból kifolyólag történik lemorzsolódás. Az első a 10 éves életkor, amikor előbb beszéltem róla, hogy a szülők választanak döntő többségébe, és a gyerek nem bírja azt az úgymond feszültséget, vagy azt a fajta felnőttes értékrend pozíciót, hogy őt vesztesnek fogják föl, és a győztesek még megmaradnak, tehát akik többet tudnak labdát birtokolni, és élvezik a játékot, azok bennmaradnak, akik értelemszerűen félnek, vagy megijednek bizonyos szituációkba, azok inkább elfordulnak. A második olyan életkor véleményem szerint a 12 éves életkor, amikor még mindig nagyon kicsik, tehát amikor én például fiatal voltam, vagy te is, akkor igazából szerintem 13 évesnél nem voltunk fiatalabbak, amíg ismerkedtünk bármilyen labdajátékkal. Most pedig épp az előbb említett dolog miatt, hogy ugye küzdenek a sportágak, hogy minél fiatal korba kerüljenek hozzájuk a gyerekek és lekössék, ebben az életkorban már mindenhol versenyeztetik. És itt következik a következő lépcsőfok, ugye, hogy a versenyzés a szabályokkal jár, az lemondásokkal jár, a családnak is, a gyereknek is, feszültség, gócok alakulnak ki, hisz a versenyeztetés egy nagy vízválasztó, hisz a szemlélet formálás is, illetve a személyiség és a karakterek kialakulásában is lesznek az erősebbek, a jobban tűrőbbek, lesznek olyanok, akik pedig gyengébek, nem tudják ezeket a feszültségeket, vagy ezeket a versenyszituációkban való, hogy úgy mondjam, pszichés vagy emberi, nem az, hogy gyengeség, hanem egyszerűen nem tudják ezeket a gátakat átugrani, amiket a sportba vezető útnál át kell tudni ugrani. Ez a másik olyan véleményem szerint vízválasztó, ez alapvetően inkább az edzőktől, míg az első a szülők miatt történik. A harmadik ilyen a 14-15 éves életkor, amikor szerintem nagyon-nagyon kirajzolódik, hogy kik azok a gyerekek, akik a versenysport fele, az élsport fele tudnak menni, és kik azok, akik egyébként tudnak sportban tevékenykedni, de összességében azt a fajta nyomást, vagy azt a fajta élsportra jellemző teljesen egy ilyen belvilágot, amit gyakorlatilag képez a szakma, illetve saját magának a csapaton belül egy játékos, az a fajta megfelelési kényszer nem csak magának, az edzőnek, illetve a szüleinek is egyáltalán, az már egyértelműen azok az adottságok, vagy azok a képességek, amelyek egyértelműen jelzik mindenki számára, hogy ő ezen a vonalon képes elindulni, és ott meg is tud maradni, de ott van még az iskolaváltás is, hiszen 14 éves korukra jönnek ugye azok a sportszervezetek, akik mondjuk olyan helyeken dolgoznak, ahol az infrastruktúra is remek, ahol több edzés van, ott, ahol gyakorlatilag a szakember gárda állomány is papíron jobb, mint adott esetben ahonnan eljön. Ebben az időszakban nagyon fontos, hogy más földrajzi fekvésű, jóval távolabb a lakhelytől lévő egyesületek vagy sportszervezetek viszik el mondjuk a gyerekeket.
Ugye most megjelentek az akadémiák, tehát ez fokozottan igaz. Ez a
az
helyzet.
Akadémiák már megjelentek korábban is, csak az államilag támogatott akadémiák azok, amelyek egyrészt olyan infrastruktúrával és olyan dotációval a hátuk mögött tudnak versenyt alakítani egymás között, és gyakorlatilag versenyképtelenné teszik azokat a kis egyesületeket vagy sportszervezeteket, akik mondjuk nincsenek ilyen háttérrel felvértezve, és értelemszerűen hát minden egyes szülő, meg minden gyerek oda vágyik, ahol adott esetben mondjuk papíron eljuthat. És akkor ezt követően kezdődik egy másik lemorzsolódási időszak a 16 éves korra, amikor ugye rádöbbennek, hogy azt a fajta nyomást, ahol eddig mit tudom, a heti 3-4 edzést kellett megcsinálni, most nekik 10-et kell, minden délelőtt reggelente elmennek még edzeni pluszba, az iskola előtt, és azt követően folyamatosan ugye kőkemény edzések vannak, minden hétközben vannak mérkőzések, és minden hétvégén vannak mérkőzések, ami szintén adott esetben mondjuk a versenyeztetéssel összefüggésben lévő borzasztó nagy probléma, legalábbis nekem, hisz mindig a képzésből veszik ki a gyereket azáltal, hogy azt mondják, hogy hát a verseny az, ami fejleszti őket, pedig véleményem szerint nem. De természetes, hogy vannak olyan gyerekek, akik nem bírják szintén ezt a nyomást, ezt a terhelést, vagy túledzetté válnak, mert az is előfordulhat, hiszen olyan helyről jöttek, ahol kevés az edzésszám, és ezt az edzésszámot ő nem tudja elviselni, és ezért inkább elfordul. De az a baj ezzel, hogy ezek nem mennek vissza oda, ahonnan jöttek, mert egyrészt vagy szégyelik, vagy meg annyira, hát nem tudok jobb szót választani, mint megutáltatták vele ezt az egészet.
Elment a kedvük.
Hogy elmegy a kedve, és gyakorlatilag abba hagyja a sportot.
Na kanyaruljunk egy picit vissza még a kezdetekhez. Ugye evidens, hogy a megfelelő sportágválasztás döntő tényező ahhoz, hogy a későbbiekben a sport valóban örömöt okozzon, sikereket eredményezzen. Mi az, ami nem jól működik akkor, amikor a szülő, a testnevelő tanár vagy maga a gyerek eldönti, hogy melyik sportág felé érdemes venni az irányt?
Én úgy gondolom, hogy az egy teljesen érthető és abszolút kezelhető dolog, hogy a sportágak nagyon-nagyon korán megpróbálják lekötni saját maguk számára a gyerekeket. A kérdés a tartalom, és a probléma nálam a tartalommal van, hisz a gyerekek értékrendje szerint a mosoly, az öröm, a boldogság, a barátkozás, tehát ez mind-mind olyan területe gyakorlatilag a sportnak, a jó közösségben való szerepvállalás, ami fantasztikusan jó dolog. De sajnos a felnőttes értékrendek ezt íberlik, mert igazából ugye a finanszírozási rendszer is, amit úgy nevezünk röviden TAO-nak, minden labdajáték sportágban, ugye azokat a csapatokat, illetve azokat a gyerekeket kvóták szerint, hogy úgy mondjam, elszámoltatásra alkalmasnak vél, akik versenyeztetve vannak.
Itt egy pillanatra álljunk meg, hogy értsék azok is, akik nem feltétlenül járatosak mélységében a sportban. Tehát, ahogy írod is, a TAO jelenlétének, vagyis annak, hogy a társasági adókedvezmény miatt a szakosztályoknak elemi érdekük, hogy minél több náluk sportoló gyereket tudjanak felmutatni, döntő hatása van a sportolás korai befejezésében, mert egy csomó olyan kisfiú, meg kislány kerül a klubokhoz, aki mondjuk alkatilag, vagy az ügyességét tekintve, vagy esetleg pszichésen nem alkalmas az adott sportágra. Ez ügyben melyek a legfontosabb tanulságok?
Ugye én ezzel kapcsolatban írtam egy könyvet is, tehát egy mentori anyagot, ahol a gondolkodásmód, illetve a szemléletmód váltásra van szükség a magyar sporttársadalmában, és ez a könyv nem feltétlenül csak sportág specifikus, hanem úgy gondolom, hogy ez abszolút nem csak egy sportágra jellemző. Ez pedig az, hogy az a fajta versenyeztetési, illetve versenyzési kényszer, ben élő magyar sportvezetők vagy magyar edzők, azok folyamatosan úgy gondolom, hogy ezzel a nyomással kell, hogy együtt éljenek, és ezt a nyomást sajnos nem csak ők, hanem a szülők is, hogy úgy mondjam, rájuk helyezik, tehát gyakorlatilag az a fajta klubvezetőknek való megfelelési kényszer, meg a szülőknek való megfelelési kényszerben muszáj a versenyekre elvinni a gyerekeket, mert gyakorlatilag ez az életnek a rendje, és függetlenül attól, hogy én azt mondom, hogy 10-11 éves korban sem késő a versenyeztetést elkezdeni, de nem tudja, mert a rendszer eleve ilyen.
A versenyeztetésről még beszélünk, de most ugye az előbb felvetett probléma az arra vonatkozik, vagy a kérdés arra vonatkozott, hogy a szakosztályoknak elemi érdekük az is, hogy minél több gyerek legyen, nem csak az, hogy milyen módon foglalkoztassák aztán őket, az egy különálló probléma halmaz.
A másik nagyon nagy probléma, hogy amikor még kicsik voltunk, és megint visszautalok ugye a mi gyermekkorunkra, akkor olyan testnevelés órák voltak, hogy igazából minden egyes alapképességünket fejlesztették a testnevelők. Ott olyan kemény, hogy úgy mondjam, foglalkoztatás volt, de az igaz, hogy általános iskola alsó tagozatában nem, csak a felső tagozatban, de akkor nem is kellett alsó tagozatba elmenni sportolni. Tehát most az edzőknek az az elsődleges feladat a kicsi korban, hogy megtanítsa például a mi sportágunkban a futásugrás dobást, ami szintén nem lehetséges, mert fél év múlva, ahogy behozta a gyereket, már versenyeztetni kell, és igazából a taktikai gondolkodást veszik előre a erőfejlesztés, vagy a képességfejlesztés, vagy a technikai tudás elé. Tehát itt felcserélődnek a szerepek, és ez jelentheti azt, ami gyakorlatilag bonyolultá teszi ezt az egészet, és én azon dolgozom, hogy ezt próbáljuk már összetenni, és egymásra építeni, és megérteni az összefüggéseket. Tehát a tömegből megmarad a tömeg, de gyakorlatilag a minőség az nagyon-nagyon minimális lesz, és alapvetően minden szövetségnek az az érdeke, hogy felnőtt válogatott játékosai legyenek, akik a nemzetközi elitbe jó eredményeket tudnak elérni. sajnos azzal szenvedünk folyamatosan, de szerintem nem csak a mi sportágunk, hogy nagyon-nagyon, hogy vékony ez a jég. Tehát mire oda elkerül alapvetően egy játékos, hogy ő a nemzeti színű mezben a felnőttként játszon, ahhoz sajnos nagyon sok gyereknek ki kell hullania ebben.
Hát éppen ezt akartam kérdezni, hogy egy meghatározó körülmény, hogy a gyerekek már egész fiatalon, ahogy említetted, bajnoki rendszerben játszanak, így az eredmény központúság szinte a kezdetektől láthatja a sportolásokat, pedig ők, ahogy te is mondtad, meg mondom én idézőjelből, csak játszani szeretnének. Ráadásul, ha képességeik nem érik el a társaikéit, akkor folyamatos lesz a kudarc élmény, állandóan szomorúan jönnek le a pályáról. Ugyanakkor viszont a sport jellegéből fakadóan az egésznek, akár már egész kicsikorban is, mégiscsak a győzelem a célja. Hogyan oldható fel egészséges keretek között ez a kettősség?
Egy nagyon fontos dolgot el kell mondani még ezzel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy a nevelőedzők teljesen abban a tudatban vannak, hogy ők adott esetben mondjuk 2 évente továbbadják egymásnak a gyerekeket, és abban a bizonyos 2 évben, amikor ő foglalkozik vele, ott mindent meg akar tanítani, mindent át akar adni. Igen, ám csak, hogy minden korosztálynak, mint az előbb említettem, megvan a maga speciális képzési faktora, hogy képességfejlesztésbe, hogy technikai tudásba, hogy taktikai gond, mit kell adni. Tehát gyakorlatilag az a gyerek, aki megtanult valamit az előző edzőjétől, az elképzett, hogy a másik edzőtől teljesen más szemléletmódot fog majd tanulni. Ezáltal a szülők is, hogy mondjam, egy kicsikét...
Egyébként az a gyerek, aki meg elmegy kézilabdázni, vagy bármilyen egyes sportot űzni, és soha nem kerül verseny, illetve nem nagyon sokára kerül versenykörülmények közé, azt gondolja, hogy már rég még játszhatna meccseket, ráadásul idegenekkel, nem csak mindig a saját csapattársai ellen, akkor meg azért megy el a kedvük, hogy mindig csak játszunk, játszogatunk egymásról, de soha nem számoljuk az eredményt.
Ebben is van igazság. Azt gondolom, hogy ez sem feltétlenül a gyerekek azok, amelyek felszínre hozzák, hanem mindig a felnőttektől ezt hallják. Tehát én úgy gondolom, hogy megint csak oda lyukadunk vissza, hogy a felnőttes értékrendek dolgoznak. Tehát ha tőlünk északabbra ezt meg tudják csinálni, meg tőlünk délebre meg tudják ezt csinálni, hogy bizonyos életkorig általános koordinációfejlesztés van, és 10 éves kornál előbb nem választanak sportágat, mert mindenféle sportággal megismertetik, és mindenféle olyan jellegű mozgással, hogy gyakorlatilag megvárják azt az időszakot, amíg ténylegesen az a fajta csíra egy kis termést hoz, hogy melyik az az irány, ami számára jó. Ha jó fut, vagy ha jó hajít, vagy adott esetben jó úszik, vagy nem tudom, magasat ugrik, tehát értelemszerűen ez például nálunk északabbra ez így van. De természetes, hogy az a fajta oktatási rendszer, ami adott esetben mondjuk nálunk van, az is nagy nyomást gyakorol ilyen szempontból a sportvezetőkre, vagy az edzőkre, hiszen az a fajta szemlélet, hogy te most jó vagy nem vagy jó, te győztes vagy vesztes vagy, ha te rossz vagy, akkor büntetünk, ha jó vagy, az tök természetes, tehát ezzel is együtt kell tudni élni. Tehát amikor bejönnek a gyerekek hozzánk edzésre, akkor itt egy olyan közösséget kell formálni, ami mondjuk a külvilággal kapcsolatos problémákat nem igazán hozza be. Például van egy ugyanolyan jellegű írásom is, ami mondjuk a szemléletváltással és a neveléssel kapcsolatos, hogy gondolnád, volt egy olyan kutatás, ahol kimutatták, hogy mik azok a közegek, amelyek jó hatással vannak a gyerekekre, tehát mik azok, amelyek elsődlegesen befolyásolják. Természetesen a család, ott aztán gáz, hogyha mondjuk a családi háttér nem támogató, de azt gondoltam volna, hogy a oktatás, tehát az iskola a második, de nem az csak a negyedik. Tehát a második az a baráti közösség, meg a haverok, a harmadik az a social media, tehát a Facebook, a TikTok, meg ezek, és akkor az iskola a negyedik. Tehát ez a mi időkben másképpen volt. Tehát ez is egy érdekes dolog, ezzel is meg kell birkózni. Tehát igazából a csapatjáték a második helyre kerülhetne, ha ott tényleg igazi neveléssel foglalkoznának az edzők.
Fennáll a veszély annak, hogy a pályán állandóan frusztrált gyerek maradandó lelkisérüléseket is szenved, amikor végre belátja, vagy a körülötte lévő belátják, hogy ezt nem kellene erőltetni, akkor pedig már késő.
Hát igen. Nagyon sokan fiatalkorban mennek sportpszichológushoz. A gyerekek tényleg frusztráltakká válnak, de egyébként a sikeres gyerekek is. Tehát az, aki például szivacs kézlabdás korábban azokkal a jó génállománnyal királylánynak vagy királyfinak érzi magát, mert gyakorlatilag lefutja és átdobja és leveri és megveri az összeset, egy bizonyos életkort követően ez a fajta hozzáállása, hogy neki nem kellett semmi plusz beletenni, szorgalom nélkül, pusztán csak ügyes, gyakorlatilag a szorgalmas gyerekek, a kevésbé voltak ügyesek fiatalkorban, azok megelőzik. Na most, addig, ameddig mondjuk egy akcelerált gyerek későn tudja villantani a foga fehérjét, addig lehet nyomás, és addig problémája lehet lelkileg, addig, amíg adott esetben mondjuk a retardált csak későn érik be, és folyamatosan küzd, hogy az accelerádat meg tudja verni, de az edző ezt borzasztóan nehezen viseli el, és mindenféle büntetéseket és mindenféle elmarasztaló kifejezéseket használ, addig az neki szintén egy óriási nagy lelki válságot.
Kulcsfogalom talán az edzőkkel kapcsolatban a türelem.
Hát nagyon fontos a türelem. Hát nevelő edző türelem nélkül azt szerintem halott.
Mi a tapasztalatod egyébként, hogy ki erőlteti általában az adott sportágban élversenyzésre? Nyilván van alkalmatlan fiatalok sportolását a szülők, vagy az edzők, vagy éppen a maguk, a gyerekek, akik nem akarnak beletörődni abba, hogy ez nem megy.
Minden nevelés kérdése. Tehát az a gyerek, aki adott esetben mondjuk például otthonról valamit csavarog, és nem megy haza, annak oka van. Az a gyerek, aki folyamatosan nyerni akar, és a másikat le akarja verni, annak is oka van. Tehát mindent, amit lát a gyerek és tanul, az igazából szerintem mindenki úgy születik tisztán, szépen, okosan, és a közeg az, ami megváltoztatja őt. Én ebbe hiszek. És abba is hiszek, hogyha egy olyan közegbe kerül be egy gyerek, ahol az edző el tudja magyarázni a szülőknek, hogy ebben az időszakban mik azok a prioritások, amikre oda kell figyelni, miben kell alkalmazkodni a szülőknek ahhoz, hogy itt ebben a közegben jól működjön az építkezés, akkor nagy valószínűség szerint nem lesz összevisszaság. Tehát én azt is tanítom kollégáknak, hogy nem csak a gyerekeket, hanem a szülőket is nevelni kell, őket is formálni kell. Természetes, hogy minden szülő, amikor kimegy a meccsre, akkor gyakorlatilag azért szurkol, hogy a saját gyereke jó legyen, illetve a csapata nyerjen. Az már nem is, szerintem az lényegtelen, az lényeg, hogy a gyereke jó legyen, vagy kellő időt tudjon eltölteni a pályán.
Az edzőkről beszéltünk. Ugye az edzőnek persze csak, ha megvan a megfelelő szakmai emberi hitele a szülő meg a gyerek szemében, akkor különleges felelőssége lehet abban, hogy időben jelzi, hogy ez nem fog menni. De megteszik-e ezt az edzők úgy általában? Alkalmasak ennek a kimondására? Vagy inkább úgy vannak vele, hogy lődörögjön inkább itt ez a Józsika sportoló, ugyan sosem lesz belőle ilyen sportoló, de legalább egyen többen vagyunk, és a létszám, mint tudjuk, fontos.
Nagyon rátapintottál itt a lényegre. Bizonyos életkorban, tehát a 14 éves kor alatt ez igen jellemző. Tehát alapvetően a mi sportágunkban is úgy van, hogy mivel tömegesítés a lényeg, sorokat kell cserni kötelezően, tehát minden egyes félidőben értelemszerűen két sort kell felküldeni a pályára, tehát az a bizonyos 12-14 fő az indokolt minden egyes csapatnál, tehát már a kisiskolás, a kisgyermekkorban is. Ennek a lényege ugye az, hogy most ugye variál az edző, tehát gyakorlatilag, hogyha van egy első sora, akkor értelemszerűen az előnyt szerez, és akkor bemegy a második sora, a kevésbé érettebb gyerekek, vagy pedig keveri az ügyeseket is ide is, meg oda is teszi. Tehát természetesen ebbe lesznek sérülések, és lesznek sérültek. Tehát akkor, amikor például egy szülő nem mehet be az edzésre, és nem látja, mert az edző nem engedi be, de amikor az edzés vége van, akkor mondja az edző, hogy hát Katikának vagy Pistikének el kell jönni a hétvégén a mérkőzésre, mert fantasztikusan jó, és ő most már igaz, hogy még csak tegnap jött le, de annyira jó, hogy beteszi a csapatba. És akkor megveszi a Coca-Colát, a popcornt, a család, ment neki a meccsre, általában több ilyen kis meccs van, és a harmadik meccs után arról lesz figyelmes, hogy egy percet nem volt benn még a Katika, vagy adott esetben, ha benn is volt a sorcseréből adódóan, szegényként bent áll a sarokba, és hát sajnos nem úgy lobog, mint egy zászló, mert szétsen van, hanem áldogál, és gyakorlatilag föl alá futkároz, és az edző gyakorlatilag, amikor végén a mérkőzésnek, akkor nem tud mit mondani az apukának, vagy az anyukának, aki megkérdezi tőle, tehát figyelj ide, azt mondtad, hogy ügyes a gyerek, meg minden. Tehát nagyon fontos, amit te mondtál, hitelesnek kell lenni, korrektnek kell lenni, objektívnek kell lenni. El kell mondani, hogy a gyerek még sajnos nincs azon a szinten, hogy játékban ő szerepet vállaljon, de elviszem, hogy érezze azt a légkört, azt a fajta feszültséget, vagy azt a fajta élményt, amit adott esetben ez adhat. De így nem élménnyel fog eltávozni a gyerek, meg a szülő se, hanem borzasztóan, hogy mondjam, mérgesen. Tehát nagyon fontos, hogy hitelesek legyünk és objektívek.
Arról már beszéltünk, hogy az iskolaváltás adott esetben, meg a lakóhelyváltás milyen problémákat okozhat 10 éves korban, de hát ez a témához tartozik az is, hogy előbb-utóbb föl kell tenni a kérdést, hogy sportolás vagy tanulás. Pontosabban én most azt kérdezem, hogy tényleg fel kell tenni? Hiszen számos pozitív példa akad arra, hogy nagyon jól megy a kettő együtt is.
Mindig azon gondolkodtam, hogy a túróba lehet az, hogy az úszók, illetve a vízilabdázók és az olyan sportágot űző, hogy úgy mondjam, klasszisaink, akik nem tudom, mindenféle egyetemet elvégeznek, és a kézlabdázók között pedig alig-alig van arra mutató példa, hogy esetleg főiskolás diplomával vagy egyetemi diplomával rendelkezzenek. És akkor rá kellett jönnöm arra, hogy egyrészt azért, mert az edzési idők azok lehetővé teszik a vizes sportágok számára, hogy korán reggel edzenek, meg esetleg késő este, és napközben mondjuk tudnak nagyobb figyelmet fordítani arra, hogy a tanulásra koncentráljanak. De nem feltétlen ez, mert meggyőződésem egyébként, hogy én nálam, amikor felnőtt csapatokban voltam edző, és valaki azért kért engedélyt, hogy később érkezzen az edzése, vagy ne legyen ott, kihagyja, akkor elengedtem minden esetben, a kérésem az volt, hogy pótolja be. Ez megint a rendszernek a problémája, hogy a mi edzőink azok folyamatosan megmondják a játékosaiknak, legalábbis az én korosztályom az biztos, hogy döntsd el kisfiam, vagy kislányom, hogy sportolsz, vagy tanulsz. És hát természetes, hogy el kell határozni. Most azok a gyerekek, akik mondjuk egy értelmiségi családból jönnek, azok döntő többségében ugye a tanulást fogják választani.
Hát otthonról is kapják az ívet, a nyomást.
Van. Azok a gyerekek pedig, akik mondjuk kevésbé, azok meg hát mondjuk szociálisan igazából jó az a családnak, hogy a gyerek sportol, mert hát ha jó, és sportoló lesz is, keresni is fog vele pénzt, akkor azt fogják majd mondani, hogy akkor inkább sportoljál. De összességében azért nem értem ezt az egészet, mert megint csak az északiakra utalok, hogy ott megoldható. Tehát ott gyakorlatilag a sport maga egy olyan harmadragos szerep a civil életükben való érvényesülésük mellett, hogy össze tudják egyeztetni a kettőt. Ez is szemléletmód és gondolkodásmód váltással.
Adott esetben már a felnőtt sportról beszélünk most, lehet, hogy éppen ez az oka annak, hogy a kielezett szituációkat, a legfontosabb mérkőzések végjátékait nagyon gyakran éppen ezek az északiak jobban bírják, mint mi.
Hát igen, most gondoljunk bele azt, hogy van egy serdülőkorú játékos, mondjuk nem is biztos, hogy serdülőkorú, csak mondjuk 14-15 éves, és hétközben is van egy mérkőzésük vidéken, onnan is ki kell kérni az iskolából, hétvégén is van még mérkőzése, tehát gyakorlatilag alig vannak az iskolában, rengeteg kikérés van, szerintem minden héten mennek hétközben ezek a gyerekek el. Tehát összességében maga a mi versenyeztetési szisztémánk is, de nem lehet másképp megcsinálni, ugye, mert a versenykiírás lehetőséget ad arra, hogy két korosztályban versenyezzenek a gyerekek, értelemszerűen jó szándékkal íródott ez, de gyakorlatilag mégis úgy van, hogy az utaztatásból adódóan nagyon sok tanulási időszakból, az iskolából kiesnek. Szerintem biztos, hogy meg lehetne csinálni a kettőt, csak a két ágazatnak le kéne ülni egymással, a sport, illetve az oktatással, és biztos vagyok benne, mint ahogy az is, hogy úgy mondjam, problematikus, hogy az általános iskola alsó tagozatában nincs szakos testnevelő tanár gyerekeknél, ott abban az életkorban, ahol a koordinációt a legjobban lehetne fejleszteni. Tanító nénik vagy tartanak, többségében nem tartanak a tesit, hanem inkább matekot vagy osztályfőnöki órát, és azért mennek be sportszervezetek testnevelés órákra, edzőiket beküldve, hogy labdás edzéseket csináljanak, illetve az alapképességeket megpróbálják ott fejleszteni. Ez is óriási nagy probléma véleményem szerint. Erről se beszéltünk még, de ez is valahol a tanulás és az iskola, illetve a sportszervezetek közötti kapcsolódási felületnek, hogy úgy mondjam, a távolságtartásával magyarázható.
Érintettük már a sportolás talán a legneurologikusabb pontját, a felnőtt korba történő átmenetet. Ugye itt hát komoly súlyos problémát jelenthet, hogyha a fiatal, aki a korosztályában még átlagosnak, vagy talán annál kicsit jobbnak is számított, azzal szembesül, hogy ez a felnőtt sport bizony egészen másik kávéház, és ő bizony nem kell az élvonalba, legfeljebb csak másod- és harmadosztályú kluboknak. Úgy tudom, a számok azt mutatják, hogy ebben az életkorban hagynak fel a legtöbben a sportolással, az élversenyzéssel.
Igen, ez is ugye több sebből érzik. Hozzáteszem, hogy nagyon sokan azért hagyják abba ebben az életkorban is, mert akkor felvételiznek egyetemre vagy főiskolára, és hál' Istennek azért elég sokan vannak ilyenek. Ami mondjuk a mi sportágunkra ez kedvezőtlen, de egyébként meg örülök neki. A másik természetesen az, hogy hát felnőtt, hogy úgy mondjam, csapatba bekerülni, hát annál nagyobb élmény nincs egy fiatal játékosnak. Még akkor is, hogyha adott esetben mondjuk az első két évben üldögél, de ott van a nagyokkal edzhet, és ott van a remény sugár, hogy majd egyszer ő is ott pattogtatja közöttük a mérkőzésen a labdát. A beérési fázisok. Nagyon-nagyon érdekes ez is. Tehát ugye menjünk vissza az időbe, és az a, hogy úgy mondjam, keret, aki most a Golovin Vlagyimirnél van a női válogatottban, az gyakorlatilag 2018-ban ugye VB-t nyert itt Magyarországon, arra az alapcsapatra épül, természetesen van 2-3 olyan játékos, aki akkor nem játszott.
Vagy bocsánat, csak említsük meg, mert szerettem is volna érinteni ezt a témát, természetesen, ha már a Kézilabda Szövetség utánpótlás fejlesztési igazgatója a vendég. Hát, hogy nem csak ezt a világbajnokságot nyerte meg az utánpótlás akkoriban, hanem lényegében minden évben tarol, legalábbis a női utánpótlásunk. Hát
négy évre visszamenőleg ott vagyunk mindig az élet.
Leány utánpótlásunk minden megnyerhetőt megnyer, és a felnőtt válogatott pedig, hát mondhatom, hogy egyre szerényebb eredményeket ér el.
Hát most bízunk benne azért, hogy fordul a kocka. Tehát én azt gondolom, hogy bátor húzás volt Vovától, hogy gyakorlatilag a mélyvízbe bedobta ezeket a lányokat, és ezek a lányokkal, hogyha van türelem, és minden bizonnyal a szövetség része is van türelem, azt gondolom, hogy az a fajta tapasztalat hiány, ami mondjuk az első 2-3 évben jelentkezik, amikor bekerülnek a gyerekek a felnőtt korosztályba. Tehát ott a problémát azt látom, hogy az a fajta képzés, ami elindul mondjuk 14-15 éves kortól, amikor már egyértelmű, hogy az a növendék, az már versenysport felé és sport felé megy, mert olyan adottságai vannak, olyan képességei vannak. Ott elindul akkor egy tudatos képességfejlesztés, egy tudatos technikai képzés, csiszolás, és egy tudatos taktikai gondolkodásra való nevelés. Ez szerintem, amióta én bent vagyok a szövetségben 5 éve, azóta szerintem a korosztályos válogatott edzők erre ráálltak, és ezt szerintem jó csinálják. A fiú vonalon is. Azt követően ugye a lányok már 18-19-re bekerülnek a felnőtt keretbe, itt ugye a Háfra Noémi az egyik legempatikusabb példa arra, hogy van egy nagyon-nagyon hirtelen berobbanás a felnőtt élmezőnyben nemzetközi szinten is, és aztán van egy stagnálás, és attól függően, hogy milyen a közeg, vagy ismételten dobbant egyet, vagy ebből a stagnálásból még lejjebb, szegényképül lejjebb csúszott, és azért, mert az a fajta képzési folyamat, ami elindult 14-15-16 éves korában, az megáll, és felnőttes, tehát azokat a nálánál 5-6, adott esetben 7 évvel idősebb játékosoknak azt az edzés programját csinálja, függetlenül attól, hogy neki más kellene csinálnia még 2 évig.
Tehát te látsz összefüggést ezek szerint.
Természetesen.
A felnőtt válogatott relatív eredménytelensége, és mind a között, amiről mostanáig szó volt, tehát magyarul az egész rendszer, a bajnoki rendszer, a versenyeztetési rendszer, a képzési rendszer visszásságai között.
Így van. És ennek ellenére is azt gondolom, hogy összevetve a többi labdajáték sportággal, azért mi nem vagyunk annyira, hogy úgy mondjam, mélyponton. Rengeteg szakirodalommal rendelkezünk, rengeteg dolgot vezettünk be az edzőképzéstől kezdve a továbbképzéseken át, a szakfelügyeleti rendszer felállításában. Tehát nagyon sok olyan dolog van, ami véleményem szerint jó hatást válthat ki. Hiába vannak jobbnál jobb gyakorlataink, hiába vannak elképzeléseink a képességfejlesztésre, hiába tudjuk a cselezést, vagy a hajító mozdulatot, vagy bármilyen technikai elemet jó oktatni és tanítani. Amíg a szemléleten nem változtatunk, az, hogy vannak prioritások az oktató-nevelő munkában, amire oda kell figyelni, és van egy bizonyos, hogy úgy mondjam, egymásra épülés, hogyha mindig kivesszük bizonyos korosztályokban és a versenyekre koncentrálunk, akkor nagyon sok serdülőbajnokunk lesz, és egyre kevesebb válogatott felnőtt játékosunk.
No, ha már ez egy fővárosi podcast, akkor beszéljünk egy kicsit sajátosan nagyvárosi adalékról, a különféle elszívó hatásokról is, már Szőrmentén említetted ezt. Budapesten egészen biztosan könnyebb elcsábulni egy fiatal sportolónak, mint mondjuk egy 10 000-es kisvárosban. Te hogy látod, hogy ez megmutatkozik a számokban is?
Igen, véleményem szerint ennek is van egy, hogy mondjam, nagyon nehéz és nehezen kezelhető része, hiszen a gyerekek, főleg akik vidékről felkerülnek, tehát adott esetben mondjuk olyan közegből, akik mondjuk egyrészt nem volt annyi edzésszámuk, sokkal ingerszegényebb volt az a közeg az iskolán, illetve az edzésen kívül, mint Budapest. Budapest azért sokkal, hogy úgy mondjam, életre való, meg nagyon-nagyon villog, meg fény, meg csicsa, és ez egy új impulzus a gyerekeknek, és új inger, és ezt is ugye figyelemmel kell kísérni a nevelő edzőknek, tehát összességében azt gondolom, hogy ez probléma, és igenis egy élő probléma, de azokban az objektumokban, ahol komolyan veszik a képzést és a nevelést, ott úgy gondolom, hogy megvan arra a módszer, hogy ezt hogyan és miképpen tudják fékezni.
Mostanáig érthetően a csapatsportokról beszéltünk, hiszen te mindig is a kézilabdában éltél, de ettől függetlenül arról tudsz-e valamit mondani, hogy a sportolás korai befejezését nézve van-e különbség a csapat, illetve az egyéni sportágak között?
Erre vonatkozólag csak olyan jellegű információ vannak, amit én is olvasgattam vagy hallottam. Összességében azt gondolom, hogy egyénnel foglalkozni annyiból, hogy úgy mondjam, könnyebb dolog, hogy igazából csak egy lélekkel, vagy egy elmével, vagy egy olyan karakterrel, vagy személyiséggel kell foglalkozni, akit nagyon-nagyon ismerünk a talpától a fejéig. Itt a csapatjátékban azért van egy olyan közösség, ahol vannak igazából meghatározó játékosok, még a gyerekeknél is, vannak periférián lévő játékosok, vannak előkészítő játékosok, a kohézió maga úgy alakul ki, hogy nem feltétlenül a jó játékosok kerülnek ugye a magba, tehát a fókuszba, hanem elképzelhető, hogy a nagyhangú gyerekek, akik mondjuk nem feltétlenül a legjobbak, de adott esetben mondjuk hangulatot tudnak teremteni, sajnos nem csak a pályán, hanem pályán kívül is, ez jelenti a nevelés szempontjából a legjobb problémát. Visszatérve a kérdésedre, én legalábbis úgy látom, de ebben ugye a másik oldalon is sok tapasztalatom, szerintem nehezebb így a csapatjátékban azt a fajta mentalitást és azt a fajta közösségben való együttmunkálkodást. Ráadásul visszatérve a legnagyobb dologra. Tehát az egyik ellentmondás például oktató-nevelő munkában, hogy míg csapatot próbálunk 12 éves, 13 éves korban a gyerekek részére megtalálni, tehát mindenkit el akarunk helyezni a csapatba, posztokat megtalálni, milyen pozíciókban játszanak, addig az egyéneket is kéne valahol fejleszteni. Visszatérve arra a kérdésre, ugye, hogy most az egyén vagy a csapat, hogyha egyénnel foglalkozok csak egyedül, akkor ott akár egy sportpszichológus, akár egy coach, egy mentáltréner nagyon-nagyon szét tudja szedni a lelkét, az elméjét, a karakterét, és össze tudja rakni. Míg egy csapatnál azért sokkal nehezebben működik.
Hát befejezésről összegezzük kicsit, mi az, ami részint tanulságként leszűrhető mindabból, amiről beszéltünk, illetve amivel a kutatás foglalkozik, és ami még ennél is fontosabb, min kellene mindenképpen változtatni szerinted a jövőben ahhoz, hogy jóval több fiatal űzze a gyerekkorban választott sportágát felnőttként is, ráadásul sikeresen.
A minap voltam vidéken egy továbbképzésen, ahol egy U13-as csapat edzője kérdezte tőlem, hogy szép-szép, amit elmondtam, és gyakorlatilag ez fantasztikus egy elképzelés, de összességében nagyon nem életszerű. És akkor kérdeztem tőle, hogy miért. Hát azért, mert hogy a szülők azt akarják, meg a vezetők is, hogy nyerjenek a csapatunk hétvégén, de igazából nagyon nehéz azokat a dolgokat, amiket te mondtál megvalósítani. Mondtam neki, hogy ez csak szemlélet és gondolkodásmódváltás, de mondom, játszunk el. Kikaptatok a hétvégén? Mit csinálsz a hétfői edzésen? Azt mondja a kolléga, hogy hát átveszük azokat a U13-ast, a 12 éves gyerekek. Átveszük azokat a mozgásokat, amik nem sikerültek, és kijavítjuk. Nagyon jó. Akkor én úgy gondolom, hogy a következő héten lévő, hétvégén lévő mérkőzés előtti utolsó edzésen szintén azzal foglalkoztok, hogy a taktikai elemeket átveszitek. 12 éves gyerekekről van szó, megint csak erősítem. Megkérdezem tőle, te hány edzésetek van egy hét? Azt mondja, 3. Na mondom, és akkor a középső edzésen akarod megoldani mindazt, amiről eddig én beszéltem, a nevelést, a képességfejlesztést, a technikai képzést. Tehát a legfontosabb probléma véleményem szerint, hogy azt nem akarják tudomásul venni a sportszervezetek, hogy az utánpótlás nevelés egy hosszú-hosszú egymásra épülő évek folyamata, és minden egyes szakaszban, minden egyes életszakaszban megvan a maga, hogy úgy mondjam, hármas egységnek a létjogosultsága. Az egyik a technikai elemeknek a tanítása, oktatása és majd a képzése, a másik a hozzárendelhető keringési és légzési szervrendszer, tehát a állóképességi, a harmadik pedig a képességfejlesztés, tehát az erőfejlesztés. Ennek mindegyik életkorba a saját maga szintjén meg kell, hogy legyen. Ha kivesszük mindig a gyerekeket, és mindig mindent meg akarunk tanítani nekik 10 évesen, vagy 12 évesen, akkor nem. Tehát sokszor a több, kevesebb annál, amit hozzá lehet adni bizonyos korosztályokban. Tehát nekem az nagyon fontos, hogy ez a folyamat, ez az egység, ez meglegyen.
Nagyon köszönöm, hogy elmondtad mindezt, és bízom abban, hogy a gondolataidnak csak egy része értő fülekre befogadásra talál, akkor már nem volt hiába való ez a beszélgetés. Kedves hallgatóink, Önök Budapest Sportos podcastját hallották Zsiga Gyulával és Bruckner Gáborral. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett az énbudapesten.hu oldalon, valamint a Városházához tartozó Facebook oldalakon. Köszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra!